a Kossuth Rádióban. Keresztkérdések. Vallás, hit, élet.
Szabó T. Anna íróval és Fabinyi Tamás nyugalmazott evangélikus püspökkel arról beszélgetünk, vajon keresztény szerző volt-e Nádas Péter, mi történik azokkal, akik a kijelölt kurzusok helyett saját belső erkölcsi iránytűjüket követik, és milyen volt egy értelmiségi ellenállás 350 évvel ezelőtt a protestáns gályarabok történetén keresztül.
Keresztkérdések. Vasárnap reggel 8 órától a Kossuth Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
Világrend. Külpolitikai elemző műsor.
2001-ben Afganisztánban a tálibok uralkodtak. Az iszlám törvények elképesztően szigorú értelmezése szerint rendezkedtek be, és példátlan módon elnyomták a nőket. A World Trade Center és a Pentagon ellen elkövetett szeptember 11-i merénylet után úgy tűnt, hogy ennek vége lesz. Eltelt 25 év, és Afganisztánban a tálibok uralkodnak, pont úgy, mint akkor. Ez a Világrend, a Kossuth Rádió világpolitikai elemző műsora. Magyari Péter vagyok, állandó szakértőnk, pedig Király András, külpolitikai újságíró. Köszöntöm a hallgatókat.
Én is köszöntöm a hallgatókat.
Szóval úgy tűnik, mintha Afganisztánban nem történt volna semmi az elmúlt negyed században. Tényleg?
Azért ez meg az megesett. Szeptember 11-e évfordulóján rögzítjük ezt az adást. Szeptember 11-e első és talán leglátványosabb folyamánya az Egyesült Államok Afganisztán elleni háborúja volt, ami kezdetben egy nagyon szűk fókuszú akcióként indult. Oda megyünk, megkeressük azokat, akik lerombolták a világkereskedelmi központot, és felszámoljuk a bázisaikat. Ha azt vesszük, ez a művelet részben sikertelen volt, azt hiszem a Bin Laden 10 évvel később sikerült csak elkapniuk, de az Al-Qaida bázisait viszonylag hamar felszámolták Afganisztánban, de végül ott ragadtak, és egy nagyon iróniamentesen mondom nemes célkitűzéssel megpróbáltak nemzetet építeni Afganisztánban, egy olyan nemzetet, ahol teszem azt nem köveznek halálra nőket. Ez a kísérlet, amilyen nemes volt, annyira kudarcra ítélt is a kezdetektől fogva. Az afgán népesség egy jelentős része, és nem kizárólag a tálibok megszállóként tekintett az Egyesült Államokra. Afganisztán története tulajdonképpen teljes történelme arról szól, hogy mindenkit, aki kívülről érkezik, megszállóként értelmeznek és megpróbálnak kiűzni.
Birodalmak temetője, ugye? Ez volt a beceneve.
Ez volt pontosan a beceneve. Igazából, ha megnézzük a 19. századi geopolitikát, a nagy játszmát, ugye a brit birodalom és az orosz birodalom versengését Közép-Ázsiáért, mindkettő Afganisztánnál akadt el. Afganisztán népességét a környező országok népessége alkotja valójában, és amelyik részét meg tudták szállni a nagyhatalmak, azokból lett Pakisztán, meg a mindenféle egyéb sztánok, és középen Afganisztán, amit nem sikerült elfoglalni.
A Szovjetunió se bírt velük.
Szovjetunió se bírt velük, és 20 év alatt kiderült, hogy az Egyesült Államok sem bír velük.
Még minden olyan szépen indult. Abban az értelemben, hogy túl voltunk kicsit bő 10 évvel a hidegháború után, úgy tűnt, hogy a liberális világrend legyőzhetetlen.
A történelem véget ért.
És ez volt az eddigi egyetlen akció, amiben a NATO ötös cikkeit élesítették, tehát minden NATO szövetséges egyetértett, hogy ez egy jogos önvédelmi háború, és még Oroszország is támogatta az amerikai beavatkozást kezdetben.
Így, és ez nagyban hozzájárult a kezdeti sikerekhez is, hogyha emlékszünk, akkor a tálib rezsim az tulajdonképpen heteken belül összeomlott. Miközben előtte 6 éven át legyőzhetetlennek tűnt, és leuralta az egész országot. Tulajdonképpen egy nagyon-nagyon kicsi szegletében, egy szűk völgyben nem tudták átverni a hatalmat. Mégis utána ez a tálib mozgalom egy állandó felkelésben tudott maradni, és lényegében hiába ment be egyre több és több amerikai katona, mert minden problémára a következő megoldási kísérlet az az volt, hogy küldjünk oda még több katonát, próbáljuk teljesen ellenőrzés alá vonni az országot, sosem sikerült teljesen ellenőrzés alá vonni Afganisztánt, ellenben az egyre nagyobb véráldozatok azok egyre inkább megviselték az amerikai közvéleményt, mondom ezt úgy is, hogy amúgy az afganisztáni háború egyike azon kevés háborúnak, ami a hosszú időtartama és az egyre fokozódó véráldozatok ellenére az amerikai közvéleményben egy népszerű háború maradt.
És itt emlékezzünk meg, hogy 7 magyar halálos áldozata is volt ennek háborúnak, hiszen magyar katonák is csatlakoztak a NATO erőkhöz 2008 és 2011 között. Szemette ezt a 7 áldozatot a Magyar Honvédség?
Igen. 2011 volt egyébként, ha már említetted, kb. A csúcs éve az afganisztáni műveletnek, akkor tűnt talán egy apró, rövid pillanatra úgy, hogy akár sikerülhet is. De amint megkezdtek amerikai csapatokat kivonni, kiderült, hogy ez mégsem fog sikerrel járni. Egyébként 2011 volt az az év, amikor a britek, akik az Egyesült Államok mellett a legnagyobb szerepet játszották az afganisztáni műveletben, és az Iránnal határos Helmand tartomány pacifikálása lett volna a feladatuk, ők már hangosan, nyilvánosan azt kiabálták, hogy egyszerűen el kell engedni Helmand tartományt, mert nem lehet pacifikálni, fel kell adni. És legfeljebb Kabul szűk környezetébe lehet kiépíteni egy bázist, illetve a hazarák lakta területeken.
És itt arról volt szó, hogy az derült ki, hogy a nyugati országok képtelnek elfogadni akkora véráldozatot, amire valójában szükség lenne egy ekkora széttagolt terület tartós és stabil megszállására, vagy pedig az derült ki, hogy ez a aszimmetrikus hadviselésnek nevezett, akkor ugye ez volt a kulcs szó, hogy most a drónháború, akkor ez az aszimmetrikus hadviselés volt a mindent leuraló nagy megfejtés. Tehát ez ellen képtelen mit reagálni egy fejlett nyugati haderő, és egyszerűen nem tud mit kezdeni az út mellé rakott bombákkal. Tehát ez egy vereség volt, vagy nem raktak bele eleget így?
Ez egy lehetetlen küldetés volt, inkább úgy fogalmaznék. Az aszimmetrikus háború az azért egy sajátos fogalom, mert nem egy hadsereggel kéne megvívni. Ez egy rendészeti feladat lenne, a hadseregek pedig nem rendészeti célú intézmények. A hadseregeknél viszonylag fekete-fehér szabályok vannak, mozog és fegyver van nála, lőd le. A rendészet az nem ezen az elven kell, hogy működjön, mert ezzel azért csak újabb felkelőket termelsz. Valójában a kidolgozatlan stratégia áldozata lett az Egyesült Államok. Belement egy olyan háborúba, amit nem lehetett megnyerni, pont azért, mert nem egy olyan típusú ellenséggel kellett háborúzniuk, amire a teljes hadseregük fel volt építve. Hamarosan ki fogunk térni a szeptember 11-e távolabbi következményeire, és látni fogjuk, hogy ez a hadsereg arra volt felépítve, hogy mondjuk egy másik reguláris haderőt nagyon hatékonyan megsemmisítsen.
Ez... Nem tudom nem hallani a szavaidból, hogy 2003-ban járunk már az Irak ellen megindított párhuzamos invázióval, ami valamilyen módon összefüggött az afganisztáni háborúval, hiszen ugyanúgy a világterror, a szélsőséges iszlám terror ellen indult. Saddam Hussein rezsimjének megdöntésére, második öböl háborúnak is nevezzük. Mi értelme és milyen következménye volt ennek?
Ugye ezen felül van egy, hát hogy mondjam, valójában mondva csinált kapcsolat szeptember 11-ével. Az amerikai, és ezt most nevezzük propagandának, amikor a Bushék próbálták megalapozni a háborút, annak két fő állítása volt. Az egyik, hogy Irak tömegpusztító fegyverek gyártására készül, a másik állítás pedig az, hogy Saddam Hussein kapcsolatban állt Osama Bin Ladennel és támogatta a szeptember 11-i akciót. Egyik sem bizonyult igaznak, és ez hozzájárult az egyik legtartósabb következményéhez az iraki háborúnak.
Nem az, hogy a hitelességét elvesztette az Egyesült Államok?
Igen.
Tehát egy áldozat, egy megtámadott áldozat szerepből egy agresszor szerepbe ment át?
Pontosan, és ez már egyébként a háború megindítása előtt látszott. Nagyon sokan, és utóbb kiderült, teljes joggal kétkedtek a háború indoklásában. Az ENSZ nem adta ráadását. Kofi Annan illegális, az ENSZ akkori főtitkára Kofi Annan illegális háborúnak nevezte az Irak elleni támadást. Már nem a NATO égisze alatt történt, nem lépett életbe az ötödik cikkely, az úgynevezett Coalition of the Willing, a
hogy elszántak szövetsége.
Azt hiszem ez volt a korabeli fordítása, az elszántak szövetsége állt össze, hogy megdöntse Saddam Hussein rezsimét. Ám ahogy Afganisztánnál sem látszott a hosszú távú stratégia, úgy nagyon hamar kiderült, hogy Irakban sincsen hosszú távú stratégia. Maga a háború az egyébként totális sikerként írható le. Március 21-én elindult, májusra véget ért.
Ezzel a reguláris hadsereg elleni akció sikeres volt, Saddam rezsimet hip-hop megdöntötték, holott a környék egyik erős hadserege volt, még akkor is, ha meggyengült az első.
Igen, a világ negyedik legerősebb hadseregeként tartották, azt hiszem, számon.
És ebben, hogy megrendült mégis az Egyesült Államok megszállói szerepe Irakban, ebben nagyon-nagyon komoly része volt Iránnak. Ugye Irán, amelyik előtte bő 10 évig háborúban állt Irakkal, óriási megrendüléssel vette tudomásul az amerikai inváziót Irakban. Ugye úgy kezdődött az egész, hogy még Irán is segített Afganisztánban az Egyesült Államoknak. Valaki emlékszik, volt ez az Északi Szövetség nevű konglomerátum, ami a talibokkal szemben álló sok nemzetiségű, részben törzsi alapon szerveződő szövetség volt, amit eredetileg Irán támogatott, fegyverzett fel és képzett ki, és ezt használták az amerikaiak is kezdetben szárazföldi szövetségesként, és akkor volt egy együttműködés, ami úgy tűnik, hogy megtöri azt a nagyon ellenséges viszonyt, ami 79 óta volt a két ország között. És aztán, amikor 2003-ban az Egyesült Államok elfoglalja Irakot, akkor az iráni vezetés azt gondolta, hogy a következők ők lesznek. Ők az igazi célpont. Ez volt az ő percepciójuk. És megpróbálták részben azt kihasználni, hogy Irak lakosságának többsége síita, ahogy az iráni vezetés egy síita egyházi állam tulajdonképpen, viszont a Saddam Hussein rezsim alapvetően a szunnita kisebbség uralmán alapult. És azt gondolták, hogy a Saddam megdöntésével ez a síita többség maguk mellé tudják állítani, ami csak részben működött automatikusan, de Irán képes volt megszervezni síita ellenállási alakulatokat, melyek egyébként a mai napig meghatározzák Irak igazgatását és rendfenntartását. Másrészt pedig elterjesztették azt a típusú háborút, amit Afganisztánban addigra megtapasztaltak az amerikaiak, tehát ez a gerilla hadviselést, ezt a bombák az útszélén, öngyilkos merényletek, plusz erre rájött egy vallásháború is, amikor a síiták és a szunniták egymás szent helyein kezdtek el robbantani, majd egymás tömegrendezvényein kezdtek el robbantani, és ez gyakorlatilag teljes káoszba vitte Irakot. Nek a végén Irán úgy érezte, hogy lényegében megnyerte ezt a háborút.
Említetted is a szunnitákat, ez ugye a másik következménye volt, hogy a hirtelen hatalomból kiszorult szunita kisebbség az nagyon nyitottá vált a szunita radikális gondolatvilágra. Ugye Irak tulajdonképpen egy kiegyensúlyozó szerepet töltött be a Közel-Keleten addig a vahabista szunita Szaúd-Arábia és a síta Irán között. Lényegében mindkettővel ellenséges viszonyban volt, de ezzel távol is tartotta egymástól ezt a két lokális nagyhatalmi szerepre törő államot.
Ez egy világiasabb diktatúra volt, mint a szomszédai.
Teljes mértékben, tulajdonképpen politikai eszközként élt csak az iszlámmal Saddam Hussein, nyilván a iraki háború előtt ő is már szent háborúról és a iszlám védelméről beszél, de a Baath párt, ami Irak mellett egyébként Szíriát is uralta, az egy szocialista alapokon álló világiasabb politikai szerveződés volt. Most ez a részben az amerikai megszállása, részben a síták megerősödésére válaszul kirobbanó szunita felkelés, az viszont az ideológiai alapjait a radikális szunita iszlamizmusban találta meg, és az Egyesült Államok, ami eredetileg azzal a céllal ment Irakba, hogy megakadályozza a tömegpusztító fegyvereket, és leszámoljon az Al-Qaidával, ami valójában nem volt jelen Irakban, az megoldotta, hogy az Al-Qaida megjelenjen Irakban, sőt, átalakuljon az iszlám állammá.
És ez újabb, nagyon komoly problémákat okozott, és meghosszabbította háborút, ugye az Egyesült Államok egyszer már nagyjából kivonta a csapatait, kénytelen volt újabb erőforrásokat összpontosítani az iszlám állami elleni küzdelemre, részben szövetségben, megint csak Iránnal. Ez nagyon érdekes, hogy Iránnal hol összefogunk, egy közös ellenség ellen, hol pedig egymás ellen vívjuk a nagy háborút a Közel-Keleten, most éppen egymás ellen vívják a nagy háborút a Közel-Keleten.
Igen. Picit visszakanyarodva Afganisztánra, csak azért, hogy hagyományos szövetségeket is megrengetett az amerikai külpolitika némileg iránytévesztett és csapongó akciói a térségben. Közép-Ázsiában az Egyesült Államok hagyományos szövetségese Pakisztán volt. Pakisztán emellett a tálibok főszponzora. A tálibok részben Pakisztán klienseinek tekinthető, bár lehet, hogy egy kicsit fordított a felállás tekintete Pakisztán nemzetiségi összetételére, ahol szintén a tálib mozgalom főleg a pastú népességben népszerű, és a pastuk többsége Pakisztánban él, és ott is nagyon meghatározó népcsoport. Az amúgy is törékeny pakisztáni-amerikai kapcsolatok megbicsaklottak, ami komoly lehetőséget teremtett Kínának, aminek szintén Pakisztán a hagyományos szövetségese Közép-Ázsiában tekintete, hogy a legfőbb Kína a legfőbb ázsiai riválisának, Indiának, Pakisztán a természetes ellensége.
Igen, Pakisztán ugye kínai harci repülőkkel háborúzott egy mini háborút Indiával a közelmúltban.
Igen, és Kína ennek révén egy nagyon-nagyon fontos stratégiai sikert ért el. Gwadar városában képíthetett egy mélytengeri kikötőt. Hivatalosan ez természetesen kereskedelmi célokat szolgál, de hát a kereskedelmi hajóknak megvan az a szokás, hogy be tudnak menni sekély vízbe is. A mélytengeri kikötő jelentősége az az, hogy, és itt visszautalnék az előző heti adásunkra, és Nagy Péter cárra, hogy Oroszország geopolitikai céljai a 18. század óta azok, hogy kijusson a világtengerekre. Lényegében Kínának is ugyanez a célja. Azt gondolhatnánk, hogy Kína szempontjából ez megoldott, de a sárga tenger, Kína tengeri kijárata az alaposan körül van zárva amerikai szövetségesek által. Nem egyértelmű a kijutásuk a csendes óceánra, viszont az indiai óceánra most már van egy bázisuk, és kint vannak a világtengereken.
És Kínán kívül még egy nagy hatalom lett egy súranó pályán befutó ezután a konfliktus után, hogy a permanens közel-keleti válságok azok emelték az olajárát, és akkoriban még sokkal jobban kiszolgáltatott volt a világ a közel-keleti olajnak, mint manapság, amiatt egy csomó új lelőhely és egy csomó új fúrási technológia terjedt el, és többek között az észak-amerikai kitermelés megsokszorozódott. És ez Oroszország volt. Oroszország az olaj árának 2000-es évek első felében tapasztalt emelkedésével erősödött vissza globális szereplővé. Putyin ezzel stabilizálta a hatalmát a borzasztóan leszakadó 90-es évek szétesése után.
Ugye nagyjából a közel-keleti válság előtti olajárfolyam az körülbelül az volt, aminél az oroszok nem termelnek különösen sok nyereséget az olajiparukkal, és ott tartósan egy 20-25 dollárral megemelkedett az olajár, ami rendkívül profitábilissá tette az orosz olajipart.
Már csak azt is érdemes itt megjegyezni, hogy a ukrajnai háború 22-es eszkalációjáig mintegy 600 milliárd dollárnyi vagyont rakott félre az orosz kormány, úgymond tartalékba, egy alapba, és ezt éli fel most. Tehát a mostani szankciós problémák, a háború költségei, azt részben ebből finanszírozza, ebből tud visszaforgatni mindenféle szociális és egyéb intézkedésekre, és hát ez valamikor mostában kezd majd elfogyni, de ez az egész nagy agresszió Ukrajna felé, ezt részben itt lehetett megalapozni ezzel a plusz bevételekkel.
Másrészt Oroszország, ami a hidegháború lezárultával lényegében elvesztette a kapcsolatát a Közel-Kelettel, a Szovjetunió széthullásával, ugye a kliens államaival is megszakadt a kapcsolat, vissza tudott térni a régióba, Szíriában megjelent. Szíria egyébként gyakorló település szolgálhatott. Gondolom eredendően volt egy olyan elképzelés Oroszország-ukrajnai háborújánál, hogy egy hasonló gerilla harcmodorral kell majd szembenézniük, mint bármely megszálló hatalomnak mostanában, amire Szíria egy gyakorló terep lehetett, hogy ez ellen hogyan kell fellépni. Másrészt a Wagner csoport is, mint azt szintén előző epizódunkban beszéltük, itt szerezte be azt a vagyont, amivel Ukrajnában az orosz támadó erők leghatékonyabb alakulatát ki tudta alakítani.
Mondhatjuk, hogy a bagdadi bazárban Kína és Oroszország vásárolt be képletesen még akkor is, hogyha nem szó szerint történt, és még akkor is, ha akkoriban az volt a nagy vádaskodás, hogy az amerikaiak valójában az iraki olajért mentek oda.
Igen. És megint felbukkant Kína, mint egy sötét és fenyegető árnyék, teljes joggal. Egyrészt talán akkor épült ki az a iráni-kínai kapcsolat, ami az olajra egyre éhesebb kínai gazdaságnak egy állandó olajellátási lehetőséget biztosított.
Első olcsó olajat, hiszen szankció alatt volt az iráni olaj, nem sok szereplő merte megvásárolni.
Másrészt George Bush, amikor 2000-ben megválasztották elnöknek, és még szeptember 11-e előtt, akkor arról beszélt, hogy az Egyesült Államok stratégiai figyelmét Európáról Ázsiára kell fordítani. Ő volt az, aki először megfogalmazta, hogy szemben Bill Clintonnal, aki üzletelni akart Kínával, és stratégiai partnernek nevezte Kínát, ő stratégiai riválisként határozta meg Kínát. Majd jött szeptember 11-e, jött az afganisztáni háború, jött az iraki háború, és az Egyesült Államok figyelme minimum 10 évre elfordult Kínáról. Obama a második elnöksége alatt próbálta meg újra a fordulat Ázsia felé programot meghirdetni, de lényegében Joe Biden elnökségéig kellett várni, valójában 20 évet, hogy az Egyesült Államok teljes figyelme újra Kína felé forduljon. Kína tehát alsó hangon egy évtizedet, de talán 2 évtizedet nyert ebben a stratégiai küzdelemben, ami most már a világ első számú hatalma szerepéről szól, amit nagyon alaposan ki is használt, hogyha valaki emlékszik, vagy látott már képeket arról, hogy nézett ki Shanghai 2000-ben, és hogy néz ki 2025-ben, az látja, hogy milyen döbbenetes fejlődésen ment át gazdaságilag Kína. És ez a gazdasági fejlődés, amit látunk, de a hadserege is roham tempóban fejlődik. 2000-ben egészen konkrétan 0 darab anyahajójuk volt, repülőgép hordozójuk. Most már 3 van, plusz ki tudja mennyi épül, és ezek között már az amerikai repülőgép hordozókkal versenyképes repülőgép hordozójuk is vannak.
És ráadásul ugye az iraki konfliktus volt az első olyan eset, amikor az Európai-Amerikai Szövetség megrendült, leginkább azért, mert sok európai ország tiltakozott az iraki beavatkozással szemben. Akkor volt az, amikor a French fries-t, vagyis a sült krumplit, amit francia sültnek hívnak tükörfordításban, át kellett nevezni a kongresszus menzáján Freedom Fries-nak, szabadság sültnek. Az ilyen szimbolikus dolgok azok most is állandóan előkerülnek például a grönlandi vita kapcsán. De először akkor lehetett ezt tapasztalni, hogy a nyugati Észak-Atlanti Szövetségben igazán mély kulturális, politikai, ideológiai törés történik, és hát megváltozott maga az Egyesült Államok is. A műsorunk legvégén néhány percben erről még beszéljünk, hogy ez micsoda változás volt.
Egyrészt, ha visszanyúlunk szeptember 11-éhez, szeptember 11-e után George Bush megítélése 90%-on át, a kongresszus megítélése 70% fölött, a teljes nemzet egyesült, szó szerint beállt a zászló mögé. Ebből a nemzeti egységből már az iraki háború előestéjére eljutottunk egy brutális megosztottságig. A háború kritikusai és a háború támogatói között, és tulajdonképpen ez a törésvonal azóta fennáll, és egyre csak mélyül. Rá következett a 2008-2009-es pénzügyi világválság, a COVID kezelése, és eljutottunk abba a helyzetbe, hogy teljes bizalmát vesztette az amerikai népesség a politikai vezetésben, és egyre inkább bizalmát veszti a szakértőkben.
Nagyon kemény változások, és a most következő időközi amerikai választás teljesen ennek a megosztottságnak a jegyében következik. Arra is figyelni fogunk. Köszönjük szépen a figyelmüket, ez volt a Világrend 3. adása. Király Andrással beszélgettünk. Magyari Péter voltam.